Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Az Izrael ellen indított támadás 5. napjának reggelén beszélgetünk Bihari Ádámmal, a Szabad Európa szerkesztő riporterével. Amikor ez a felvétel készül, Izraelben a halottak száma már eléri az 1200-at, míg Gázában több mint 900-an vesztették életüket a Hamász elleni megtorló légicsapásokban. Megérkezett az ország déli részébe az első amerikai repülőgép, amely fegyvert szállított Izraelnek. Egy izraeli faluban pedig olyan tömegmészárlásra derült fény, amely sokkolta az egész világot. Egy izraeli tábornok meggyilkolt csecsemőkről beszél, az izraeli katonák pedig arról számoltak be a BBC riporterének, hogy néhány halottat lefejeztek. Izrael az utolsó jelentések szerint körbevette a gázai övezetet, úgy tűnik, hogy mindent előkészítettek egy szárazföldi offenzívához. Bihari Ádám a Storyban vendége, ő egy évig élt Izraelben, ő és Bátori Róbert jegyzik azt a cikket, amelyben a térség szakértői mellett izraeli magyarok beszéltek az október 7-én hajnalban kezdődött támadásról, hogyan élték át. Szervusz Ádám, először arra kérdeznélek téged, hogy mit csináltál egy évig Izraelben?
Szervusz Pálma. A Haifai Egyetemre jártam, és nemzetközi tanulmányokat tanultam, valamint héberül.
Rengeteg barátod él kint. Amikor meghallottad szombat reggel ezt támadásnak a hírét, mi volt az első dolog, amit eszedbe jutott, és amit csináltál?
Nagyon korán keltem, és nagyon korán megláttam az első híreket. Az, hogy rakétákat lőttek ki, megmondom őszintén, az nem volt egy annyira szokatlan dolog. Én voltam kint többször tudósítani is a 2014-es háború alatt is, tehát rakétákat mondjuk láttam, hallottam eleget, az ott élők meg aztán főleg. Ami fura volt, az a rakéták mennyisége volt, és amikor megérkeztek az első hírek arról, hogy áttörhették a biztonsági falatkerítést, ami a gázai övezetet körülvette, onnantól lehetett tudni, hogy ez valami nagyon-nagyon más. És azonnal írtam, ráadásul olyan vallásos ismerőseimre, akik tartják a szombatot, de tudtam, hogy most válaszolni fognak, mert ilyenkor egy másik előírás lép életbe, és az élet védelme az felülírja ezeket a dolgokat, és próbálják azonnal a híreket beszerezni, hogy biztonságban lehessenek.
A támadásnak az első óráiról beszélünk, ami tulajdonképpen sokkolta az izraelieket, most már ez kiderül az első jelentések után, az első nap után is kiderült, nem is elsősorban, ahogy mondod, a rakétatámadások, hanem a hogy fogalmaznak neked, érezték, hogy ez valami más, a lövések hangja, az, hogy beszivárogtak fegyveresek.
A lövések hangja, igen, erről számoltak be, ugye sokan, az aznapról pedig sokan, ugye amikor beszéltem velük, ők nem a gázai övezet mellett laknak ráadásul, hanem közel Jeruzsálemhez, és ott hallották a robbanásokat, tehát odáig is lőttek rakétákat. Aztán beszéltem másokkal, akik sokkal közelebb, azt mondanám, hogy 3-4 kilométerre laknak az övezet határától. Felettük átmegy a rakétáknak a túlnyomó része, de ettől még ugyanúgy le kell menni mondjuk az óvóhelyre, és meg kell tenni a biztonsági intézkedéseket, és azt mondták, hogy hamarosan már hallották a gépfegyverropogást is, ami egészen mást jelent. Tehát egy egészen más biztonsági szituáció. Az látszott, hogy nem tudták hova tenni, hogy hol a hadsereg. Tehát, hogy most itt tűzharc zajlik, nem tűzharc zajlott, itt a túlnyomó rész legalábbis, miután a biztonsági szolgálat embereit sikerült mondjuk adott kibucoknál kiiktatniuk, megölniük a terroristáknak, ezután már mészárlás zajlott, tehát ennek a hangjait lehetett hallani, és az első az tényleg a meglepetés ereje. És ez volt az, amivel a Hamasz igazán nagy eredményeket tudott természetesen az ő szempontjukból elérni, hogyha 1200 civilnek a legyilkolása, vagy túlnyomó rész civilnek a legyilkolása az eredménynek tekinthető.
De a meglepetés erejére majd egy picit visszatérünk. Most az jutott az eszembe, hogy a cikkedben megszólal több szakértő is. Gyarmati István arról beszél, hogy az, hogy milyen hibákat vétettek az izraeli biztonsági szolgálat emberei, vagy egyáltalán a felderítés, hogy a világ egyik legjobb biztonsági szolgálatáról beszélünk, az nyilván egy hosszú elemzésnek az eredménye, megállapításai kell, hogy legyen, de összezárt a társadalom, tehát azonnal vették az adást, és tudták, hogy itt most azon kívül, hogy mindenkinek a fejében nyilván megfordul, hogy ez hogyan fordulhatott elő, mindenki arra fókuszál, hogy hogyan lehet segíteni például a védelmi erőket, a védelmi szolgálatokat. Erről mit mondtak az ismerősei? Rengeteg önkéntes bevonult, nem csak behívták, ugye, akit mozgósítani lehetett, de önmaguk is jelentkeztek, azok is, akiket nem hívtak.
Igen, ezt nagyon egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy mindenkit érdekel, hogy milyen hibák történtek, mekkora hibák, kivétette ezeket a hibákat, de nem most. Ezt majd, amikor vége van a háborúnak, egy vagy több vizsgálat ki fogja deríteni, de most egyáltalán nem erre koncentrál senki. Most a legfontosabb feladat az előttük, az izraeliek előtt, hogy minél hamarabb lezárják ezt a hadműveletet, és eredménnyel. Tehát az izraeli társadalom részéről is ezt nehéz talán innen megérteni, hogy nagyon erős retorikát alkalmazott mondjuk a kormányfő Benjamin Netanyahu is, ami innen nézve tényleg agresszívnak hat, viszont ott a társadalom most már lassan két évtizede, főleg a déli részen, ami a rakéta támadásoknak leginkább ki van téve, követeli, hogy itt valami történjen, mert ez így nem mehet tovább. Azóta történt több háború a Hamasszal, és igazi eredményre nem vezetett, mindig időt lehetett nyerni, akkor egy picit csönd volt, Gázában is elkezdtek picit fejlődni a dolgok, Izraelben is nyugalom volt legalább egy ideig, majd következett a következő forduló. És most is egy ilyen nyugodt időszak volt éppen, ezért is volt ilyen iszonyatosan meglepő erejű ez a támadás, és az, hogy ilyen sikeres lett. Ennek azért sok tényezője lehet. Én olvasgattam mindenféle spekulációkat, hogy mi lehetett az oka, ki hibázott, ki nem, de egy igazán érdekes cikk az a Times of Israel-en jelent meg, és abban arról ír a cikkíró, hogy a fal, a gázai övezetet körülvévő fal egy olyan hamis illúziót adott, hogy ezen úgyse tud senki átjönni. Ott vannak a mozgásérzékelők, ott vannak az őrtornyok, ott vannak a drónok, biztonságban vagyunk. Ha meg valami történik, akkor tehát valószínűleg adott esetben az őrtornyokban ülő egyébként 19-20 éves katonák, katonalányok, ha fel is voltak készítve arra, egyszerűen nem tudtak annyira gyorsan kapcsolni, hogy ilyenkor mit csinálunk, amikor mondjuk nem az van, hogy 3 darab hamaszos fegyveres jön át, hanem 30-an veszik körbe az egyetlen bódét, és éppen készülnek felgyújtani, ránk gyújtani ezt az egész épületet, amíg ki nem jövünk, vagy meg nem halunk bent.
Persze születnek olyan kontaók is, hogy Egyiptom már 10 nappal korábban jelezte, hogy itt valami készül, ugye erről is beszélhetünk majd, hogy ez egy bizonyos évforduló, a Jom Kippuri háború 50. évfordulóján történt, szinte napra pontosan. De hogy olyan képeket látni, ahol üres tankok állnak a fal mellett. Tehát, hogy igazából annyira, hát hogy is mondjam, fellazultak ebben a kicsit békebeli állapotban, hogy talán nem is volt teljesen 100%-os ez a védelem.
Hát az, hogy egy bázison üres tankok állnak, az önmagában nem jelent semmit, tehát nincs mindig ott a személyzet. Nem tudtak eljutni adott esetben, nem tudott a személyzet eljutni adott esetben a tankokhoz, ahol el tudott, láttunk ugye olyat, ahol a Hamas terroristáinak sikerült felrobbantani a tankot, sikerült túszokat is ejteni a tankból, vagy kivégezni az ott harcoló katonákat. Tehát ez az illúzió, ami egy picit tényleg ilyen hamis biztonságérzetet adott, valószínűleg ez lehetett az egyik tényező. Én mondjuk rendszeresen figyelem ezeket az Izraelből érkező híreket, és az utóbbi időben, még mielőtt a támadás megtörtént, elég sok tüntetést szerveztek Gázában palesztinok, úgyhogy kimentek a határkerítés közvetlen közelébe, gumiabroncsokat gyújtogattak, de tulajdonképpen egy ilyen kicsit erőszakosabb, de tüntetésszerűség zajlott, és ennek során valószínűleg a Hamasz hírszerzésen nagyon aktívan dolgozott, letapogatták, hogy milyen válaszokat ad mondjuk az izraeli katonaság, vagy az ott szolgálatot teljesítő katonák erre vagy arra a megmozdulásra. Ezt nagyon jól kitapasztalták, és ha igaz, amit ők állítanak, akkor erre már nagyon régóta készültek, és sok-sok ilyen megmozdulás volt, rengeteg információt gyűjtöttek, és a kommunikáció valószínűleg az izraeliek elől rejtve maradt. Tehát sok konteó volt arról, hogy ezt igazából hagyták valakik, akiknek ez az érdeke izraeli oldalról. Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez nem történhetett meg. Ennyi embernek a halálát, még akkor is, hogyha kevesebbre számították, ilyet nem tesz olyan, aki vezető pozícióban van Izraelben, mert belebukik. Tehát, hogyha még azt mondom, hogy nincsen morális vagy emocionális problémája ezzel, ami nagyon furcsa lenne, akkor is racionálisan is egy nagyon rossz döntés. Meglátjuk majd, mi lesz a hadművelet vége. Nem tartom kizártnak, hogy Netanyahu ebbe bele fog bukni hosszabb távon.
Azt, hogy ő megpróbál most egy koalíciós kormányt, egy szakértői kormányt felállítani, azt mondják, hogy arra utal, hogy talán kihagyná azokat az izraeli szélsőségeseket abból a kabinetből, amit a rendes kabinetből nem tudott kiadni, és akiknek egyáltalán nem célja és érdeke az, hogy megállapodjanak a Hamasszal.
Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ha megnézzük, 2005-ben vonult ki Gázából Izrael, akkor hagyták el az utolsó települést, Gush Katifot, akkor volt egy nagyon erős, hát ez nézőpont kérdése, jobboldali, szélső jobboldali mozgalom azért, hogy ne hagyják, ne vonuljanak ki. Így mégis van egyébként kontakt is, tehát személyes kontakt is a palesztinokkal, és valamelyest ellenőrzés is, de ez a kivonulás megtörtént, és szinte azt lehet mondani, hogy 2005-ben történt ez, ugye 2007-ben a Hamas átvette a hatalmat, és azt látták az izraeliek, hogy megint feladtunk területet, és nem, hogy szereztünk volna, vagy kaptunk volna érte valami cserébe, hanem sokkal rosszabb lett a helyzet. Most onnan kezdtek el rakétákat, vagy folytatják, igazából hamarabb kezdték. Tovább folytatják az országunk rakétázását, és én szerintem nagyjából azóta folyamatosan sodródik jobbra az izraeli társadalom. Valahol logikus, hogy ez történik, hogy amikor 1200 embert lemészárolnak ilyen körülmények között, akkor a legtöbben nem azt fogják mondani, hogy hát akkor most holnap üljünk le tárgyalni egy önálló palesztin államról, hanem ennek hát egészen más szituációkban gondolkodnak, míg azok is, akik egyébként egy héttel ezelőtt egészen mást gondoltak erről.
Hát úgy tűnik, igen, hogy ez a beavatkozás, ez a támadás, ez fényévekre vetheti vissza ennek a tárgyalásnak a lehetőségét, de beszéljünk egy picit magáról a területről, a gázai övezettől. Tehát csak nem 2,5 millió ember, 2 300 000 ember van összezsúfolva, két budapestnyi nagyságú területen, onnan nem igazán tudnak kimozdulni, a tenger felől is blokkád alá vette őket Izrael, azt hiszem talán 3 kilométer mélyen tudnak bemenni a tengerbe, tehát ez önmagában a helyzet egy időzített bomba. Milyen kép van az izraeliekben a palesztinokról? Nem a mostani reakciókra vagyok kíváncsi, mert nyilván most nem lehet elfogulatlanul beszélni erről, de a kollektív bűnösség alapján értékelik, tehát minden palesztin terrorista az izraeliek szerint?
Ez szerintem nagyon embere válogatja, hogy ki mit gondol erről. Most szerintem az általános vélemény, vagy talán ahhoz a legközelebb az áll, hogy most nem ez a fontos. Most az a fontos, hogy a Hamaszt teljesen tönkre tegyék, hogy a Hamaszt ne legyen képes se ilyen támadás, semmilyen egyéb támadásra a gázai övezetből, és ez az elsődleges cél, és minden más majd foglalkozunk vele. Nyilván ez egy nagyon égető probléma lesz, hogyha ugye elzárták a vizet, az áramot, a benzint, mert az elég fontos információ, hogy egészen eddig a gázai övezetet egyébként Izrael látta el minden ilyen forrással. Ez most nincs. Nyilván ettől azt is várják, hogy a hadihelyzet úgy alakul, hogy a Hamas fegyveresei is nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és adott esetben akár nyomás alá kerülhetnek a saját társadalmuk részéről is. Hát ugye ez lenne az ő szempontjukból, Izrael szempontjából, meg talán a világ szempontjából az ideális, hogyha maguk a palesztinok utasítanák el, a gázai palesztinok, csak nagyon nehéz azért erre számítani, vagy ezt várni, amikor az emberek, sokan fiatalok már ebben nőttek fel, ebben az iszlamista diktatúrában, ahol nagyon szigorú ügynökrendszer működik például, és ahol tényleg nagyon szorosan minden a Hamasztól függ. Tehát az orvosi ellátástól kezdve természetesen a rakéták kilövéséig, de ez nem csak egy katonai szervezet, a Hamas minden Gázán belül, és ha a Hamaszt akarja teljesen legyőzni Izrael, az elég rosszul hangzik, ha azt mondom, hogy a Gázában minden a Hamasz.
De ez lehetséges szerinted legyőzni a Hamaszt? Pontosan azért, hiszen nem csak katonai szervezetről van szó, nem csak a katonai szárnya van ennek, hanem gyakorlatilag az egészségügy, a szociális ellátás, minden nyilván a nemzetközi segélyeken keresztül elsősorban, de a Hamaszon keresztül megy, az működteti.
évtizedek óta nem képes erre senki hathatós választ kitalálni. Nyilván itt az lenne a megoldás, hogy ezek az emberek normális egészségügyi ellátáshoz, normális élelmiszerhez, tiszta vízhez jussanak, és mondjuk közben ne akarják megölni a szomszédaikat. Ami nyilván nem igaz mindenkire. Nyilván rengeteg ember, tehát 2,5 millió emberrel beszélünk az övezetben rettenetes körülmények között. A legtöbben valószínűleg csak élni szeretnék az életüket, de nyilván nagyon nehéz ezt megoldaniuk. Ha Izrael bevonul, fennáll egy olyan forgatókönyv is, hogy egy ideig megszállás alatt tartja mondjuk egy részét az övezetnek, de ez megint csak elodázása valahol a problémának, hiszen a terrorizmus tovább fog élni, és azt se lehet mondani, hogy A az egyik házból terrorista, B a másik házból nem terrorista, hiszen egy embernek a világnézete az ennél sokkal bonyolultabb. Adott esetben ő lehet, hogy éli egyik napra a másikra az életét, de mondjuk megölik egy légitámadásba a családjának egy részét, és holnaptól már egészen mást gondol a világról. Tehát nem lehet ennyire egyszerűen nézni, hogy vannak a terroristák, őket ki kell szűrni, és akkor mindenki más majd boldogan fog élni Gázába, hogyha megérkeznek az élelmiszerszállítmányok.
Gyarmati István beszél arról a cikkedben, hogy gyakorlatilag a sérthetetlenség mitoszát veszítette el Izrael, hiszen a lényege az volt, hogy van egy olyan állam, ahol nem gyilkolhatják le a zsidókat, és akik nyilatkoztak neked ott élők, szintén azt mondták, hogy ez egy másik dimenzió, hiszen most a rakéta támadásokat már megszokták, lehetett bízni a vaskupolában, az, hogy most nem működött, az egyértelműen azt mondják, egyfajta túlterheléses támadásként fogható fel, 5000 rakétával nem tud mit kezdeni a vaskupola sem, de hogy beszivároghattak palesztin szélsőségesek, ez az, ami igazán ijeszti őket.
Picit máshogy gondolom. Egyrészt úgy gondolom, hogy a vaskupola nem került túl terhelés alá. A vaskupola rendszernek 95%-os a találati aránya. Mindig lesz rakéta ilyen nagy számú kilőtt rakéták esetén, ami eltalál valamit. Ráadásul ugye a Hamász lassan 20 éve gyakorolhatja a rakéták kilövését, tehát megtanultak célozni, ez látszik. Tel Aviv, ugye a repteret megint nem sikerült eltalálniuk, de azért körbelőtték. Jeruzsálemig el tudnak lőni, és arról nem is beszélve, hogy az övezethez közeli településeken pedig rengeteg kárt és halálesetet is okoztak. A másik ez a sérthetetlenség mítosza, és hogy Izraelnek az a lényeg, hogy itt nem gyilkolnak zsidót, hát az a helyzet, hogy Izrael megalakulása óta gyilkolnak ott zsidókat, 1948 óta, mindenki tudja, hogy hány terrorhullám volt, hány háború volt ott, és ez az utóbbi időben sem volt másként, tehát talán a legnagyobb ilyen terrorhullám a második intifáda volt a 2000-es évek elején, de azért gondoljunk bele, hogy azóta is számtalan támadás volt, a rakétatámadásoktól kezdve minden egyéb gázolásos, késelős támadások, a háborúkról nem is beszélve. Nekem az ismerőseim azt mondták, hogy nem dölt meg a sérthetetlenségbe vetett hit, nem veszített Izrael, rá kell nézni a hadseregre, hogy most milyen morális állapotban van, milyen a morál, mert azt mondják, hogy egy emberként állt be mindenki, még azok is, akik pár hete még azzal fenyegetőztek, hogy megtagadják a parancsot. Most mindenkit felszólítottak, hogy önként vagy önként vonuljon be, vagy pedig ha hívják, akkor menjen. Tehát ebben az értelemben ők azt mondták, hogy ráadásul a háború legelején tartunk, tehát szerintük nem lehet arról beszélni, hogy itt most vereség, győzelem, meg ezek nagyon relatív kifejezések a mostani helyzetben szerintem. Ez nem olyan, mint mondjuk a Jom Kipuri háború, vagy a hatnapos háború, amit valaki megnyert Izrael ebben az esetben. De itt minden relatív.
Úgy fogalmaztak, hogy a háború elején tartunk, ez azt jelenti, hogy ez egy elhúzódó konfliktus lesz szerintük?
Szinte biztos. Tehát ha megkezdődik a szárazföldi bevonulás, az egy nagyon időigényes, véres, valószínűleg sok izraeli áldozattal, katona áldozattal járó háború lesz. Itt attól is függ, hogy a társadalom milyen nyomást alkalmaz a kormánnyal vagy az állammal szemben. Én arra számítok, hogy ez egy elhúzódó háború lesz, és ami nagyon fontos, és egy fél szóban említetted, hogy mi van a hátországban. 2 évvel ezelőtt, a 2021-es konfliktus kiéleződés idején volt az, hogy a hátországban az egyébként zsidókkal, izraeliekkel együtt élő, egy településen, egy környéken élő izraeli arabok is tüntetéseket szerveztek, zavargások kezdődtek, nagyon csúnya lincselés sorozat mind a két oldalról, izraeliek arabokat, arabok izraelieket. Az szintén egy meglepő mozzanat volt az izraeliek számára, mert ahhoz nem voltak hozzászokva, hogy az Izraelben egyébként teljes állampolgársággal rendelkező arab társadalom az így viszonyuljon, vagy ilyen konfliktusokba menjen bele. De ez mondom 2021-ben megtörtént, és már vannak jelei sajnos, hogy ez újra megtörténhet, és egy ilyen szintű csapás ellen csapás idején ez valószínűleg még nagyobb intenzitással folyhat. Jeruzsálemben, Nablusban, ezok már ugye arab városok, de ott is hatalmas tömegtüntetések voltak, és ezek könnyen elfajulhatnak. Izraeli oldalról, arab oldalról szintén sor kerülhetett, óriási érzelmi töltet van most a társadalom mindkét részében, hogyha így bontjuk őket két részre, és ebből nagyon egy szikra, akár nagyon csúnya dolgokat eredményezhet, és ez el tud fajulni, és egy félig polgárháborús helyzetté fajulhat Izraelen belül, miközben háborút vív éppen a gázai övezetben a Hamasszal.
Ahogy te is mondtad, egy szárazföldi hadműveletnek, ami valószínűleg hamarosan indul, Gázában nagyon sok áldozata lesz mind a két oldalon. Ehhez képest egy izraeli katonai vezető szerint eltörpül a tuszoknak a sorsa, ami tragikus. Nem tudjuk pontosan a számukat se, 100 és 200 közé teszik valahol.
Ez szerintem az izraeli társadalom legnagyobb dilemmája, a túsz kérdés jelenleg, hiszen rengeteg embernek, családnak ez a legfontosabb, akik látják, hogy életben vannak a rokonaik, de azt a helyzetet elképzelni, hogy valakit egy ilyen ellenség, aki ilyen mészárlást hajtott végre, fogjul ejt embereket, és milyen körülmények között tarthatják őket fogva, meg az a lélekállapot, amiben ezek az emberek lehetnek, amikor Hamas fogságában vannak, akikről ők tudják, hogy kik és mire képesek, az rémisztő. És vannak köztük rengetegen külföldi állampolgárok, tehát itt jön be az, hogy be akarnak-e lépni, nem a konfliktusba természetesen, de akár a túsztárgyalásokról még nincs szó, tehát ettől még nagyon messze vagyunk, de mondjuk nyomást gyakorolni akarnak-e azok az államok, akiknek egyébként vannak állampolgáraik a Hamas kezében, és az Egyesült Államok is ilyen. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy velük mi lesz, ez foglalkoztatja szerintem most talán a legjobban, vagy holtversenyben a hadműveletek kimenetelével, holtversenyben is nagyon szorosan összefügg a kettő, ugye, az izraeli társadalmat leginkább, és azért a világot is. Sokan mondják azt, akik olvassák, hallgatják, nézik a híreket, hogy oké, de ez a Közel-Kelet, Izrael, palesztinok, ez tőlünk messze van. Most ennek olyan következményei vannak, hogyha megnézzük az antiszemita incidenseknek a számát, mondjuk az elmúlt 20 évben, akkor azt látjuk, teljesen egyértelműen látszik a minta, hogy 2009-ben az öntötólom hadművelet után 100%-osan megemelkedett, de lehet, hogy még magasabb szinten kiugróan megemelkedett. Az volt eddig a legmagasabb, amikor nagyon megemelkedett Európa szerte és világszerte az antiszemita incidensek száma, és nagyon szépen látszik a minta, hogy minden egyes háborúban 2012-ben ugyanezt történt, egy kicsit alacsonyabb számban, és 2014 a második legmagasabb, amikor szintén egy ilyen háború volt. Ez várható most is, világszerte, és természetesen Európában is. Ez az európai társadalmakra is hatni fog, és az Európában élő muszlimok helyzetére is hatni fog, hiszen ha lesz itt egy ilyen antiszemita incidens sorozat, az hiába nem vett részt ebben az európai muszlimok 99,9%-a, ez az ő helyzetüket is befolyásolni fogja, az őket érintő problémákat, a velük kapcsolatos sztereotípiákat, tehát ez valószínűleg mindenkinek rossz lesz.
Egy nagyon kellemes dologról kell beszélnem veled ezután a nehéz téma után. Ugye idén a Szabad Európa tényfeltáró műsora a Szabadon kapta az egyik legrangosabb magyarországi szakmai elismerést, ez az RTL által évente kiosztott Hégető Honorka díj. Ezt a díjat azoknak a műsoroknak adják, amelyek kisebbségekkel és hátrányos helyzetűekkel foglalkoznak. A műsor gyártásában a Szabad Európa 4 riportere is részt vett, te vagy az egyik. Mit jelent ez az elismerés?
Egyetlen szóval visszaigazolás szerintem. Tehát visszaigazolása annak, hogy érdemes csinálni, érdemes foglalkozni ezekkel a témákkal, amit egyébként is érdemes, tehát ezt az ember nem, egyrészt nem díjért csinálja, meg díj nélkül is csinálja tovább, hiszen nagyon fontos, hogy eljussunk azokhoz az emberekhez, akik nem tudják hallatni a hangjukat, nem akarják meghallgatni őket, a problémáik viszont a mieink is, mint a magyar társadalomé. Hogyha ezek nem kerülnek felszínre, az csak tovább ront mindenki helyzetén szerintem. Tehát nagyon fontos, hogy kapott egy ilyen visszaigazolást. Én ugye üzentem is az interjú alanyaimnak, hogy ez róluk szól igazából ez a díj, hogy megéri kiállni a nyilvánosság elé, és nem szabad hallgatni. Tehát el kell mondani azokat a történeteket, amiket ők szerencsére megosztottak velünk, és valóban szerintem nagyon erős riportok születtek itt a Szabadon műsorában. Nagyon örültünk, és nagyon boldogok voltunk, és nagyon büszkék vagyunk a stábra, meg a technikai stábra is, aki velünk együtt dolgozott ezen.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.